Üdvözlöm kedves nézőinket! Új adással jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Vendégünk ezúttal is Kollek Zsolt, lapunk politikai rovatának vezetője. Üdvözöllek a stúdióban, Zsolt!
Szervusz, Krisztián! Én is szokás szerint üdvözlöm a kedves nézőket!
Most már jó fél év eltelt a választások óta, most már a kormányalakítás óta is nagyjából eltelt ez a fél év. Havonta érkeznek az új felmérések a pártpreferenciákról. Múlt héten ugye befutott a szokásos szeptemberi, amit ugye augusztus végén készítettek, szeptemberi közvéleménykutatási adatok is. Egyrészt a Fókusz, másrészt a Polisz ügynökségtől. Hát érdekes tendenciák figyelhetőek meg. A legnagyobb kormánypárt, az Olano, ugye hát most már jó 6%-ot nagyjából a felmérések szerint veszített az eddigi támogatottságából, de még az üstökösként felfelévelő pályára állt Pellegrini féle Halász is, akiknek ugyan frakciójuk még nincs, de hivatalosan most már pártjuk van, az is az utóbbi hónapban augusztusi eredményekhez képest néhány százalékot veszített, és hát a magyar pártok, legalábbis a Fókusz felmérése szerint a magyar pártok, vagy a magyar párt, az MKP sem áll túl fényesen.
Igen, ugye megszokhatták már tőlünk a kedves nézők, hogy inkább a tendenciákra hagyatkozunk, hogyha egy-egy felmérést, vagy hát a felméréseket figyeljük. De amit felvezetésben elmondtál, az valóban egy érzékelhető tendencia. Ne felejtsük, hogy a februári választásokat követően a szakértők, legalábbis egy része arról beszélt, hogy itt az alkalom Matovics számára, hogy tömbösítse a kormánypárti, vagy hát mondjuk így jobb-közép szavazótábort. Nem ez történt, inkább azt látjuk, hogy 20% körül stabilizálódott az Olano támogatottsága. Ez ugye azt jelenti, hogy igazából nem érkeztek új szavazótömegek, választótömegek az Olano mozgalom mögé. Ez magyarázható azzal is, hogy nyilván közbeszólt a koronavírus válság, és az a jelenség, amit a politikában közhelyként kezelnek, hogy a győztes párthoz tendenciaszerűen húznak a választók. Ez a jelenség nem igazán érvényesülhetett, ugyanis azon olyan a mély vízbe kellett beleugorni a kormánynak, jelesül a legerősebb pártnak, és ez sok választót még akár el is tántoríthatott. És egy másik jelenség, amiről nem esett szó a felvezetésben, és ez jelzi a kormánypárti szavazók közötti erőviszonyoknak némi változását, ez az SZSZ ugyancsak tendenciaszerű erősödése. Korábban, amikor ezt a témát már felvetettük ebben a műsorban, még a tavaszi évadban, akkor arról beszéltünk, hogy Szuliknak ez hát egy kísérlete arra, hogy megőrizze a szavazótáborát, tehát igazából nem is abba az irányba gondolkodtunk, hogy itt bővíteni tudná rövid távon a szavazói tömeget, ami felsorakozik az SZSZ mögé, és mindig nehezebb helyzetben van egy-egy koalíción belül a kisebb párt. Nagyon hangsúlyos megnyilatkozásai voltak Szuliknak, és ez visszaköszön a támogatottságban. Úgy tűnik, hogy ez a politikai stratégia, ez beválik, és nem az a általam is egyébként megjósolt tendencia indult, amit hát nyilván rövid távon még ez nem igazolódik, ez nem jelenti azt, hogy a ciklusban nem így történik. Tehát nem az Olano erősödött, hanem éppen egy kisebb koalíciós párt az ő kárára. Tehát ez egy érdekes jelenség. Ami, és még ezt az egy mondatot, ha megengeded, ami viszont nem lep meg, az Boris Kollár pozíciója, mármint pártjának a pozíciója, arról ugye meggyőződéssel mondtuk korábban is, hogy nem nagyon történhet olyan esemény, legalábbis ami az ő személyét érinti, legyen ez bármilyen botrányos esemény, ami eltántorítja tőle a szavazói nagy részét, ő stabilan őrzi a pozícióit.
Hát annak ellenére, hogy volt itt ugye diplomabotrány, mindenféle furcsa események zajlanak a párt körül, Kollárnak most valami korrupciós ügye is felmerült egy ilyen ciprusi offshore cég kapcsán, és ennek ellenére maradva a tendenciáknál egyértelműen kijelenthető, hogy hát ha 1-2% mozog is hónapról hónapra a pártpreferenciájuk, azért különösebb visszaesés nincsen. De maradjunk még egy kicsit, fogunk beszélni az ellenzékről is mindenképp, de maradjunk még egy kicsit a kormánypártok támogatottságánál, és nézzük meg, hogy a koronavírus hatása mennyiben befolyásolhatta azt, mit gondolsz, hogy az Olano ilyen, hát tulajdonképpen a legnagyobb veszteséget, vagy szavazói veszteséget produkált az elmúlt hónapokban. Persze ebben benne van az is, hogy nekik volt a legtöbb szavazójuk. A koronavírussal kapcsolatban hozott intézkedések kapcsán ugye két minisztériumot szokás emlegetni, mint két legfontosabb minisztérium, egyrészt a belügy, másrészt az egészségügy, nyilván mind a kettő az Olanohoz tartozik. Mit gondolsz ebből, ezzel van valami kapcsolata ennek a jelenségnek ahhoz, hogy mondjuk az Olano veszítette a legtöbb szavazót az elmúlt hónapokban?
És hát ne felejtsük, hogy a miniszterelnököt is az Olano adja, és hát ugye Matovics szereplése a koronavírus első hulláma idején azért meglehetősen megosztóra sikeredett. sokan úgy fogalmaztak, hogy ellenzéki pozícióban felejtette magát, és úgy próbál kormányozni. Tehát ez a napi szintű megjelenés, ez azért előbb-utóbb koptatja a hitelét a politikusoknak. Jól látható, hogy ebből Matovics tanult, és az őszi hullámot már egészen másképpen kezeli, talán érettebben is, kormányfőként viselkedve teszi mindezt. Én inkább azt gondolom, hogy ez koptatta, inkább, mint egy-egy szaktárca tevékenysége. Megosztó vagy vitás kérdéseket persze akár a belügyi tárca is hozott, vagy természetesen az egészségügyi tárca. Krajcsi miniszter föllépése is adott esetben kritika tárgya lehet, de ez inkább az őszi hullámot illeti. Tavasszal ugyanis Matovics vitte a prímet, leginkább a kommunikáció fő fonalát ő képviselte.
Bocsáss meg, tudatos lehet ez a hátralépés akkor a miniszterelnök részéről szerinted?
Igen, szerintem egyértelmű, és tehát tanult abból a... Tehát ez egy kockázat, koptatja a hitelét a politikusnak, egy vezető politikusnak, ebbe a hibába nem szabad beleesni, megfizette ezt a tanulópénzt. Tegyük azonban hozzá, hogy az Olano vesztesége, ez a néhány százalékos vesztesége, amit elkönyvelhetett, ez inkább abból is adódhat, hogy nem volt ez egy stabilan kiforrott választótábor, ami
persze
februárban szavazott az Olanóra. Sokan úgy gondolták, hogy mint legesélyesebb ellenzéki alternatívát szavazzák meg az Olanót, és hát más impulzusok érhetik ezeket a nem igazán elkötelezett választókat, és rögtön el is veszíti ezeket a szavazókat az Olanó. Szerintem ezt a jelenséget látjuk.
Beszéljünk akkor most egy kicsit az ellenzékről. Ugye már amikor először mérték a Halászt Pellegrini új pártját, már akkor jelezték az elemzők, illetve a statisztikusok, hogy valószínűleg túlmérték őket egy kicsit, az a 20% körüli eredmény, ami akkor kijött, nem feltétlenül tükrözi a valóságot. Hát most a szeptemberi felmérések szerint bizony azért alatta vannak a 20%-nak, ilyen 3-4%-ot vesztettek az augusztushoz képest. A második helyen ebben a versenyben állnak így ezzel. Mit gondolsz akkor így az ellenzéki erőviszonyokat most látva? Tehát a Pellegriniek meg fognak állni ennél a 15-16% körüli aránynál, Ficóék maradnak 10% körül, vagy lehet még esélye a Szmernek és Robert Ficónak, hogy ezt a libikókát átbillentse a túloldalra, és mondjuk megszorongassa, mert jelenleg nem szorongatják különösebben Pellegrini pártját. Tehát a Halász még egyszer frakció nélkül az ellenzék vezető ereje így is.
Jóslatban nehezen bocsátkozik az ember, de mégis azt gondolom, hogy nagyobb tartalékai vannak Pellegrini pártjának. Akár az elbizonytalanodott kormánypárti szavazókat is inkább meg tudja szólítani. Míg Robert Fico Smerje sokkal inkább a nemzeti baloldal szavazói tudja esetleg még megszólítani, bővíteni ezt a jelenlegi tábort. Ugye ott is kínálkozik azért árván hagyott szavazó, hiszen az SNS-nek látjuk, hogy nagyon mélyen vannak a preferenciái, és hát a Vlasztról se, Harabin pártjáról se hallani igazán, tehát ezek a szavazók, ha ennek a térfélnek, ennek a nemzeti baloldali térfélnek a legerősebb alakulatát keresik, akkor ezt könnyen megtalálhatják Robert Fico pártjában. Azonban azt gondolom, hogy ez is inkább csak egy középpárti létre jogosítja fel a Smert, és ez a visszaesés talán felelősséggel kijelenthetjük, hogy tartósnak ígérkezik. Pellegrini sikerének is több összetevője van, hogy az első rácsodálkozás, a figyelem az úgy kezd elmúlni. Ezzel is magyarázható ez a néhány százalékos visszaesés, de még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy több tartalék van ebben a pártban, és egy versenyfutás, ami az Olanóval történik, ez még inkább erősítheti a pozícióját. Azok az ellenzéki szavazók, akik a jelenlegi kormány alternatíváját keresik, azok leginkább Pellegriniben találhatják meg ezt. Ez egy olyan tartósnak ígérkező tendencia, ami erősíti ezt a pártot.
Játszunk egy kis szerepjátékot. Ha te diktálnál az ütemet Pellegrini pártjánál, és te határoznád meg a stratégiáját, hogy beérjék az Olanót, milyen lépéseket tennél, vagy milyen lépések állnak most rendelkezésre Pellegriniéknek, hogy ezt az ollót egy kicsit összébb zárják, ezt a különbséget ledolgozzák, és mondjuk valódi kihívói lehessenek, ne csak az ellenzék vezetője legyenek, hanem a valódi kormány kihívók legyenek.
Ami leginkább Pellegrini malmára hajthatja a vizet Matovicssal való összevetésben, az a felkészültség. És erre rá is játszik. Ez persze mindenki eldönti, hogy megítéli, mennyire felkészült Matovics és mennyire felkészült Pellegrini. Hozzá kell tegyem, hogy az a kormányfői szűk 2 év, ami adatott neki, az egy olyan ajánló levél, ami a következő évek szlovákiai politikájában azért jól fog csengeni. és nem mellesleg a koronavírus első hetei alatt
Igen.
is egy nagyon határozott
Igen, erről
válságkezelés
mi is beszéltünk itt a stúdióban.
Mutatott fel Pellegrini, és erre is játszik tulajdonképpen rá tanácsok nélkül is, mert nyilván az ő szakértői köre is ezt javasolja neki. Ugye Matovic tavasszal egy kapkodó benyomást keltett, ehhez képest a megfontoltabb, a sikeresebb államférfi képét tudja ezzel fölmutatni Pellegrini, és ez lehet az a vezérfonal, ami mentén lehet politizálni, és nem véletlenül mondtam azt, hogy nagyobb tartalékai vannak. Ezekkel az üzenetekkel, ha célt ér, akkor az elbizonytalanodott kormánypárti szavazók is megtalálhatják az útjukat a Lasshoz. És hát persze lehet egy átjárás, bár ez így elsőre talán sokaknak furcsán hangzik, a progresszívek táborával. Éppen ez a nagyvárosi közeg, ami most még egy kicsit ilyen óvatoskodva, de azért jól látható ez a baloldali liberális sajtóból, hogy azért némi bizalommal tekintenek irányába.
Igen.
Ugye Matovic azért valljuk be a sajtó ösztüzébe kerül, egy-egy sajtótájékoztató ezt jól mutatja, ehhez képest Pellegrini azért jóval kevesebb támadást kap.
Hát bocsánat, erre csak reagálva egy mondat, és aztán megyünk tovább. Gondolj bele, tegnap volt Matovicsnak, és fogunk beszélgetni ezekről az új koronavírus intézkedésekről. Egy ezzel kapcsolatos sajtótájékoztató és az utolsó újságírói kérdés az már nem is a koronavírus, sőt az utolsó előtt is sem a koronavírussal foglalkozott, hanem Matovic feleségének kétes üzleti ügyeiről, amit hát a miniszterelnök ugye szokásához híven, és szerintem nagyon helyesen rövidre is zárt, de ez is mutatja, hogy nem egy baráti sajtó, amivel Matovicsnak szembe kell néznie, de erről most nem fogunk beszélni, viszont a magyar pártokról, vagy a magyar szavazatokra pályázó pártokról még muszáj. Ugye a Polisz fölmérése az 5,5%-ra mérte az MKP-t, a Hidat 2% köré, a Fókusz ugyanígy 2% köré, viszont a Fókusz 3,3%-ra mérte csak az MKP-t. Mit lehet ebből leszűrni?
Hát ugye itt is a tendenciákat érdemes nézni. A Polisz fölmérése, nyári fölmérése nagyon hasonló számot mutatott, és a Fókusznál is rendszeresen a magyar pártok hasonló számokat érnek el. Én azt gondolom, hogy a magyar közösség pártja valós támogatottsága a kettő között lehet jelenleg, és ez azt jelenti, hogy továbbra is őrzi az MKP azt a közel 100 000-es, vagy azt némileg meghaladó szavazótábort, amit választásról választásra fel tud sorakozni.
Tehát nagyjából az a 4% körüli választási 113 ezer szavazatnyi eredmény, az nagyjából most is akkor rendelkezésére áll az MKP-nak.
Nincs olyan ok, ami miatt ezek a szavazók...
De több sem jött akkor ezek szerint.
Volna. Ezt nyilván nem tudjuk kijelenteni. Persze. Egy-egy felmérés erre nem ad elég okot, vagy elég magabiztosságot, és nem is gondolnám azt, hogy az MKP-nak most hátra kellene dőlni, mert lát egy ilyen adatot. Egy jó jelzés abban az irányban, hogy változatlanul vitán fölül a legerősebb magyar politikai párt, és hát ugye az egyesülés folyamatában azért ez egy fontos útjelző, meg hát ki is jelöli azokat a szerepeket, amelyeket az egyes pártok maguknak gondolhatnak ebben az egyesülési folyamatban. Ugye jó jelzés az, hogy a Híd szavazótábora, akármelyik felmérést nézzük, már a felét nem éri el az MKP támogatottságának, és hát ezen ugye nyilván számolni kell, hogy milyen módon kell a pártegyesítésnek megtörténnie. Ugyanakkor azt is látni kell, és ez a komoly tanulsága ennek a közvélemény kutatásról szóló diskurzusnak, hogy változatlanul ott vagyunk, hogy az MKP szavazótábora önmagában úgy tűnik nem elég a parlamenti küszöb magabiztos átlépéséhez, tehát nem véletlen és ok nélküli az a folyamat, hogy a pártegyesítésről beszélünk, de a legnagyobb lecke az, hogy hogyan lehet a magyar szavazókat úgy egy táborba terelni, hogy ne tántorodjanak el egyes pártoknak a leginkább elkötelezett szavazói. Itt ugye a legtöbb veszíteni valója az MKP-nak van, és ezért kell nagyon megfontolni a kommunikációt a választóközönség irányába. Ugyanakkor az sem tesz jót, és az sem mutat jól, ha valaki mindezt a túlzott magabiztosság pozíciójából teszi, ez sem népszerű a választók körében, ugyanis van egy következő szegmense a magyar választóknak, akik egyenlőre nem választottak pártot, és kivárnak, bizonytalanok, ilyen-olyan okból csalódtak a politikában. Azt gondolom az őszinte, tiszta és egyenes beszéd, ami a leginkább járható út, azzal együtt is, hogy az MKP-nak a legnagyobb a támogatottsága, legnagyobb az ereje, de legnagyobb a felelőssége is.
Ugye az idei őszön ez most a harmadik adásunk, már a szezonnyitó első adásban beszéltünk arról, hogy a nyakunkon van a koronavírus második hulláma, hát akkor szeptember elején, augusztus végén még rengeteg volt ezzel kapcsolatban a szkeptikus hang, de ezre az utóbbi napok járványügyi adatait látva, amikor stabilan 100-150 fölött van a fertőzés szám nálunk, Magyarországon 500 fölött van, hogy az 1000-hez közelít, Csehországban meghaladja az 1000-et, azért azt hiszem, hogy már igazán velejék szkeptikusnak és makacsnak kell lenni ahhoz, hogy valaki ne lássa be, hogy bizony itt van a járvány második hulláma a nyakunkon. Hát, az előbb beszéltünk, hogy a tegnap Igor Matovics kormányfőnek volt egy sajtótájékoztatója, új intézkedéseket jelentettek be, bár ezek nem mondhatók kifejezetten széles körűnek, inkább ilyen réteg eseményeket érintenek, ugye az esküvőkkel kapcsolatban, a lakodalmakkal kapcsolatban volt most a legnagyobb társadalmi felzúdulás az elmúlt hetekben, amikor 30 főre korlátozták volna a lakodalmat való résztvevők számát, tehát a násznép számát. Ezt most Matovics feloldotta, 100 emberben maximalizálták ezt. Ugyanakkor van egy igen furcsa és faramúci intézkedés, hogy a kötelező maszkviselést, ugye azon vannak kivételek, fotózás, evés, ivás, a kötelező maszkviselést egyrészt a szakhatóság, a közegészségügy, másrészt a rendőrség emberei tartanák be. Hát elnézve a közösségi oldalainkon és az a szerkesztőségi e-mail fiókjába érkező olvasói leveleket, hát igen nagy a fölzúdulás, és azt hiszem ez nem csak a ma hét olvasói körében, hanem az egész országot érintően.
Emlékeztetnék egy fölmérésre, ami nemrég jelent meg. Míg tavasszal több mint háromnegyede a szlovákiai népességnek, 80% fölött volt ez az adat, viselte a maszkot, és egyet is értett ezzel, addig ez kb. Kétharmadra süllyedt, ami azért egy rossz jelzés.
Mehet lejjebb, bocsáss meg.
Igen, feltétlenül, hiszen az embereknek láthatóan, mondjuk így, elegük van ebből a járványhelyzetből. Nem mi választottuk ezt a helyzetet, nyilván egyszerű állampolgárként nehéz megélni azt, hogy folyamatosan korlátozásokkal kell szembesülni. A magánéletünket korlátozzák tulajdonképpen. És azért valljuk be, az élet az utat tör magának, és az emberi gondolkodás is mindig az életre szavaz. És ezért aztán ilyen életidegenek ezek az intézkedések. Ezt jól kell látni. És a politikának mégis az a felelőssége, hogy az emberek felé ezt a megfontoltságot, a felelősségérzetet erősítse. Mert most hosszú ideig azért valljuk be, nem ez történt. Szlovákia is és Magyarország is abban a szerencsés helyzetben volt nyáron, nyári hónapokban, legalábbis nyár derekáig feltétlenül, hogy gyakorlatilag kimutathatatlan esetszám volt, és fölélegeztek az emberek.
Bocsáss meg, ebben közrejátszott, hogy kevesebb volt a tesztelés?
Hát arra térjünk majd egy picit ki, hogy a tesztelésnek milyen összefüggései vannak. Kétségtelenül, ha lettek volna fertőzöttek, akkor valószínűleg azért kimutatták volna, egy emelkedő esetszám lett volna. Nyilván ugye mindig elmondják a szakértők, hogy lehet, hogy csak tizedét, rosszabb esetben huszadát sikerül beazonosítani az aktuális fertőzötteknek, de ezek az alacsony esetszámok arra utaltak, hogy nyáron föllélegezhettünk, jogosan lélegezhettünk föl. És ehhez képest Szlovákiában lassabb ütemben, már augusztus közepétől, Magyarországon pedig augusztus végétől egészen drámai ütemben kezdett a járvány újra jelentkezni.
Igen, hát rekordokat dönt a tavaszi, tehát most súlyosabb a helyzet, mint tavasszal volt.
És az emberek nem hajlandók Isten igazából azt a már korábban visszanyert szabadságot feladni teljes egészében. Nem véletlenül nem lépik meg a kormányok a drasztikus intézkedéseket, tehát az országos karantén újbóli elrendelését. Ugye ne felejtsük el, márciusban közel nem volt ennyi esetszám, és bezárt
nem minden. Volt ilyen súlyos a helyzet, ja, mégis sokkal szigorúbbak voltak,
igen,
az intézkedések.
Igen, mert az első ijegységgel ez természetesen magyarázható, meg azzal is, hogy azóta már kicsit jobban kiismertük a járvány természetét, de azért vannak nagyon negatív folyamatok és tendenciák. Félő, hogy akár Szlovákiában is, de Magyarországon erre már jelek is mutatnak, megnövekszik a halálesetek száma, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma, és igazából nem marad nagyon más védekezési mód, mint a most ajánlott, vagy hát most már hatóságilag kikényszerített intézkedések, a maszk használata. Tehát nem véletlen, és válaszolva most már a kérdésedre, nem véletlen, hogy a hatósági eszközökhöz próbál nyúlni, akár a magyar, de a szlovák kormány is, hogy ezt a felelősségérzetet erősítse az emberekben. Nem látjuk ennek, hogy rövid távon milyen hatása lesz, lehet, hogy még nagyobb társadalmi dacot szül, vagy pedig nyilván azért a visszatartó erő is hathat. Bízunk benne, hogy a felelősségérzet az embereknek növekedni fog, annál is inkább, mert sajnos ez velejárója a berobbanó járványnak, hogy egyre többünknek lesz közvetlen kapcsolata, közvetlen tapasztalat ezzel a járvánnyal, amennyiben már az ismerőseink, barátaink, akár nehogy Isten hozzátartozóink fertőződnek meg.
Zárjuk a műsort a szokásos mederben, utolsó témánk legyen egy külpolitikai. Hát mi itt a műsorban még nem nagyon foglalkoztunk Fehér Oroszország ügyével, ugye az utóbbi hetekben, most már lassan hónapokban is. Alekszandr Lukasenko rezsímje ropog, remeg, eresztékei engednek és recsegnek, és hát a nyugati sajtó is, illetve hát az orosz sajtó is nagy elánnal foglalkozik a témával. Ugye tüntetéssorozatok voltak, bár most ezek az utóbbi napokban mintha csillapodtak volna, az oroszok is hát nyilván saját érdekükben ott kapacitálják magukat, a nyugat ugyanígy, ugyanakkor a szakértők azt mondják, nem lesz még egy majdan, tehát ez az ukrán forradalom, ami lejátszódott ugye Kijevben, amit hirtelen egy ilyen nyugati orientációi ország lett Ukrajnából, az Fehér Oroszországban úgy néz ki, hogy nem fog megvalósulni, vagy legalábbis jelen állás szerint erre nem kell számítani. Mit gondolsz, hogy értékeld ezt az egész kialakult helyzetet? Akár egy ilyen történelmi kontextusból indulva, hogy a rendszerváltás után Fehér Oroszország a posztszovjet országokhoz képest egy kicsit más utat járt be.
Feltétlenül más utat, hiszen azt a gazdasági összeomlást és ezzel járó társadalmi elszegényedést, általános társadalmi elszegényedést, ezt nem kellett megélnie Fehér Oroszországnak, és ez nyilván érdeme Lukasenka rendszerének, és így is tekint rá a Fehér Orosz társadalom. Ez a negyedszázados uralmának az egyik záloga volt, ez az életszínvonal politika. Mára azonban Fehér Oroszországban is fölnövekedett egy olyan nemzedék, amely már ebből nem kér, ebből a hát kézből etető állam képéből, és a jóságos cárpótlékból, Alekszandr Lukasenkából, ahogy fehér oroszul mondják. Ámbátor Fehér Oroszországban általános az orosz nyelv használata.
Sőt, maga Lukasenka vagy Lukasenko is általában oroszul szól
a népéhez. Sem beszél beloruszul, illetőleg nyilván a nyelvet ismeri, de nyilvánosan nem szólal meg beloruszul, és az ellenzék is az orosz nyelvet használja, tehát széles körben, és ennyiben Ukrajnához képest teljesen más a helyzet.
Ez, bocsáss meg, ez ami orosz orientációt is jelent? Azzal, hogy ők oroszul beszélnek az ellenzékiek
mindenképpen,
is?
Mindenképpen, van egyfajta várakozás Moszkva részéről, hogy itt azért nem az történik, mint Ukrajnában. Ugye Ukrajna kulturálisan sokkal inkább megosztott ország, ugye a Dnyeper folyót tartják a választó vonalnak, attól nyugatra az ukrán érzésű nacionalisták, attól keletre, meg ugyan ukránok, de orosz ajkú ukránok élnek. Hát ez is egy faramuci helyzet. Ehhez képest Belorusszia valóban Oroszország hátsó szobája, Európa felé nyitott szobája, és igazából tényleg csak elemeiben, és most van születőben az a nyugatbarát gondolkodás a belorusz ellenzék soraiban, és könnyen ki is alakulhat ebből a helyzetből, hogyha Oroszország nagyon elkötelezi magát Lukasenko mellett, akkor ez szülhet egy ilyen politikai ellentétet. Tehát nyilván ezt a hibát az orosz politika nem szeretné elkövetni, és élő kapcsolatokat tart a belorusz ellenzékkel is, ugyanis Oroszországnak az a célja, hogy Belorussziát minél szorosabban Oroszországhoz kösse. És hát ugye létezik is formálisan egy orosz-belorusz államszövetség, azonban ezt igazából tartalommal az elmúlt évtizedekben nem töltötték meg. Ezért az a célja Moszkvának, hogy lehetőség szerint bárki legyen ott a politikai vezető, az leginkább őtőle függjön. Lukasenko pedig egy nagyon két kulacsos politikát folytatott az elmúlt években, miközben ugye a gazdasági jólétet, vagy hát a relatív jólétet, amit Belorussziában élveztek az emberek, azt az orosz szénhidrogének, energia olcsó árának köszönhette nagy részt.
Hát tulajdonképpen megvámolták.
Igen, meg hát a
megolcsón megkapták
az orosz piac köszönhetően az EU szankcióknak, akár például Belorusszián keresztül lehetett ezeket a szankciókat legjobban kijátszani. Tehát számos olyan mód volt, amiből Belorusszia jól járt, de nem volt hajlandó politikai engedményeket tenni, hogy ezt az államszövetséget elmélyítse. Tehát azért Lukasenko próbált a saját ura maradni, Putyin árnyékában teszem hozzá. Na és ezt elégelte meg egy idő után vélhetően Moszkva. És valahol Moszkvának is jól jön ez a meggyengülése Lukasenkónak. És hát meglátjuk, hogy a helyzetből mi jön ki. Ha rosszul keverik a lapokat Moszkvában, akkor kialakulhat egy ukrajnaihoz hasonló helyzet is, bár mondom még egyszer, erre a kulturális identitás alapjai egyelőre nincsenek készen Belorussziában. A helyzet azonban változhat, hogyha tényleg Moszkva ellen fordul a belorusz közvélemény, akkor nagyon könnyű megtalálni azokat a közös identitás, mondjuk Lengyelországgal vagy Litvániával, ahol nagyon erős az orosz ellenes él a társadalomban. És hát ugye él egy jelentős számú lengyel kisebbség is Belorussziában, amely mindenképpen ezt az Európa felé nyitást szorgalmazná. hogyha ilyen törésvonal alakul ki a belorusz társadalomban, Moszkva ezen csak veszíthet. Rövid távon ez azonban nem jósolható. Inkább azt gondolom, hogyha Lukasenko ezt a stagnáló hatalmát, amit most még őriz, el is veszíti, egyébként az átmenet valószínűsíthető, tehát azt mondják most legtöbben az oroszajkú elemzők, hogy kb. Egy év az, ami átmenet lehet, és azt követően valamiféle még orosz barát, de mondjuk így demokratikusabb, nyitottabb rendszer jön létre Belorussziában. Tehát ez talán a legvalószínűbb forgatókönyv, de nyilván Nyugat-Európa sem, vagy hát a nagybetűs Nyugat sem tétlenkedik, hiszen Belorusszia nélkül Oroszország tényleg visszaszorul a saját zónájába. Ugye orosz szemszögből ezt a térséget mindig úgy emlegetik, hogy közel külföld. Ide tartozik leginkább Ukrajna, ami nélkül ugye Oroszország nem birodalom, Belorusszia nélkül pedig egy veszélyeztetett állam tulajdonképpen, úgyhogy ez egy fontos geopolitikai csatatér és geopolitikai kérdés.
Hát igen, és erről azért keveset beszélnek, hogy elég ránézni a térképre, és látszik, hogyha a Fekete-tengertől föl a Baltikumig húzunk egy egyenes vonalatot, leszámítva a balti államokat, három országot találunk, ugye Ukrajnát, amit most hát a Kelet-Ukrajna megszállása miatt ott egy ilyen ütköző zónát sikerült kialakítani, Lengyelországot, akik évezredes haragot ápolnak az oroszokkal, tehát az már, annak már mindegy, viszont Fehér Oroszországot nyilvánvalóan nem engedhetik át NATO befolyás, mert mondjuk ki nyugodtan, a nyugati befolyás az egyfelől, ez egyrészt a NATO befolyást is jelent majd. Ezt az oroszok, Moszkva ezt bizonyára nem fogja megengedni, hát elég megnézni, hogy a 1941-ben merre indultak a németek, mikor meg akarták támadni a Szovjetuniót. Az egyik fő csapás irány az éppen Fehér Oroszországon, illetve azon a vidéken keresztül vezetett. Moszkva ezt nyilván nem tudja megengedni, hogy hirtelen Minszkbe valami NATO alakulatokat telepítsenek és hasonló. Tehát reméljük semmi ilyesmire nem fog sor kerülni, hogy ott valami összecsapások lennének, hát politikai úton talán megoldják, és valahogy kiegyeznek egy ilyen státuszkóban, amit te is említettél, hogy egy félig meddig demokratikus, de mégis azért orosz barát kormány alakuljon Lukasenka helyén.
Egyet tudok érteni ezzel a feltételezéssel, vagy hát jövőképpel, és valószínűleg így gondolja a fehér orosz társadalom is. Tegyük hozzá, hogy az elmúlt években azért látványosan kinőtt egy új réteg, egy polgárosultabb városi réteg Fehér Oroszországban, ugyanis nagy ellentmondások vannak a Fehér Orosz gazdaságban, például ezt is érdemes talán megnézni. Ugye a legnagyobb része a Fehér Orosz munkavállalóknak az állami iparvállalatokban dolgozik, őket szokták besorolni Lukasenko legnagyobb híveinek, ők kapják azokat a kedvezményeket első kézből, amik ezzel az életszínvonalpolitikával összefüggenek. Ellenben kevesen beszélnek róla, Fehér Oroszország egy IT-paradicsommá vált az elmúlt években, és hát ugye ezzel jár az, hogy nyilván nyílik egy ablak nyugatra, meg nyílik egy ablak erre a posztmodern világra, amiben élünk, és ezzel együtt kell élni a Fehér Orosz politikának is, hogy a születőben van egy új társadalmi réteg, ami más politikát kér magának.
Hát reméljük, ezt időben belátják, mind Moszkva, mind pedig a NATO, illetve a Nyugat, és akkor elkerülhető ott egy komolyabb katonai konfliktus. Bizonyára fogunk még beszélni a témáról, hiszen korán sem jutott nyugvópontra a belorusz kérdés, de már ennyi adásidő jutott nekünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk a jövő héten, és akkor nagyító extrával jövünk. A viszontlátásra!